Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bomb.
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolati és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt. Jó volt.
Sziasztok! Ez itt az Attágító Podcast. Kuriózumokkal a tudomány és a történelem világából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. A mai epizód egy különleges építményről szól, egy szimbólumról, amelyet a világon szinte mindenki ismer, amely az egyik legnagyobb és legrégebbi monolitikus szobor a világon. Egyetlen emberi törekvéshez sem társult több rejtély, mint ehhez a hatalmas, ősi kőoroszlánhoz emberi fejjel, ami a nagy piramisoktól látszólag egy sétára levő sziklás felségon pihen. A gízai szfinx, a piramisok őrzője, a kőbe vésett rejtély. Amikor Kreón Théba királya volt, nagy rontás érte a várost. A borzalom arca egy nőé volt, melle, lábai és farka egy oroszláné, szárnyai pedig egy madáré. A múzsáktól egy rejtvényt tanult, amelyet a tébaiaknak adott fel. Mi az? Egyetlen hangja van, reggel 4 lábon jár, télben 2, este pedig 3 lábon. Minden teremtmény közül egyedül ő változtatja a lábai számát, és amikor a legtöbb lábát mozgatja, végtagjainak ereje és fürgesége épp akkor a legkisebb. A tébaiak közül senki sem tudta a rejtvényt megfejteni. Aki megpróbálta és elélépett, nem tudván a választ, azt a szfinx megragadta, hogy elemészze. Egészen addig, amíg Ödipusz meg nem jelent. Aki ezt mondta. Ez az ember életének reggelén gyerekként 4 kézláb kúszik. Amikor erős, élete delén 2 lábon jár. És élete estején öreg emberként szüksége van egy bot támaszára. Az a 3. láb. Ekkor a szfinx levetette magát az Akropoliszról. Ödipusz pedig király lett. Tudtán kívül feleségül vette az anyját, 2 fiút és 2 lányt nemzett vele, és kezdetét vette a katasztrófa. De ez egy másik történet. Ez a történet Szofoklész közel 2500 évvel ezelőtti görög drámájában, az Ödipusz királyban, bizonyos értelemben művészet és kultúrtörténetünkben a szfinx felbukkanásának egyik ős jelenete. A művészetben, filozófiában és költészetben sokat emlegetett görög szfinx mítosza viszont a leghíresebb szfinxre mutat vissza, amely több mint 4000 éve emelkedik ki az egyiptomi sivatag homokjából. A gízai nagy szfinx. A gízai nagy szfinx talán a leghíresebb, de nem az egyetlen. Más egyiptomi szfinxek a templomok bejáratai előtt álló őrző figurák szerepét töltötték be, mint például Karnakban. Itt az ókorban egy 2,5 kilométer hosszú sugár út kötötte össze a luxori templomot az Amun templommal, amelyet 365 szfinx szegélyezett. A görög mitológiai szfinxsel szemben az egyiptomi szobrok rendszerint egy férfit, a fáraót vagy magát Horusz istent képviselték, és ennek megfelelően általában szakállt viseltek. A bronzkori minoszi kultúrában, amely a mitikus krétai királyról, Minoszról kapta a nevét, Európa legkorábbi fejlett civilizációjában, a szfinx nem az uralkodó, hanem egy természeti istenség ábrázolásaként jelent meg. Virágokkal, kertekkel és állatokkal összefüggésben. A régészek Mezopotámiában, Anatóliában és Szíriában is rábukkantak a szfinx ilyen ábrázolásaira. A szfinx szűkebb értelemben vett isteni mi volta akkor szűnt meg, amikor a görög mitológia részévé vált. Itt Tifon és Echidna gyermeke. Gigantikus, kígyó és sárkányfejű szörnyetek sarja. A szfinx testvérei közé tartozik a sokfejű hidra és a pokolkutya, Cerberus is. A kezdeti védelmező lény, akinek a képe a templomokon őrködött, haláldémonná vált, és gyerekeket, nőket és férfiakat ragadott el és gyilkolt meg. Végül az Ödipusz mítoszban a múzsáktól tanult talánnyal, amelyeket csábítóan énekelve adott elő, a végzetükbe rántotta az embereket. De térjünk vissza a gízai nagy szfinxhez. Egyiptomi neve, ahogy az ókorban ismerték, Sesep-Ankh, azaz az élő képmás volt. A nagy szfinxet a 18. dinasztia korától önálló kultusz vette körül. Hórus isten helyi formájaként, Hóremeket, azaz magyarul Hórusz a horizontonként tisztelték. Negyedik Tutmoziszt fáraó pedig kifejezetten így utalt rá az álom sztélejében. Róla és az álmáról mindjárt többet. Az arabok körében Abul-Hul néven ismerik, ami lefordítva annyit tesz, a rettenet atya. A mára általánosan használt Sphinx nevet a klasszikus ókorban kapta, mintegy 2000 évvel az építésének általánosan elfogadott időpontja után, egy görög mitológiai állatra utalva, amelynek női, sólyom, macska vagy bárány feje, oroszlán teste és sas szárnya van. Bár a legtöbb egyiptomi szfinxhez hasonlóan a nagy szfinxnek is emberfeje van, és nincsenek szárnyai. A szfinx szó az ógörög nyelvből származik, a folytogató igéből, utalva a görög mitológia szfinxjére, aki megfojtotta azt, aki nem tudta megfejteni a rejtvényét. A gízai szfinx még ma is fejtörést okoz az egyiptológusoknak. Kérdések tömege merül fel vele kapcsolatban, amelyeket nagyon nehéz megválaszolni. Kit ábrázol? És miért építették? Mi volt a funkciója? Vajon a gízai fennsíkot őrzi? És mi történt az orrával? A kérdés, hogy ki építette a szfinxet, régóta foglalkoztatja az egyiptológusokat és a régészeket. Olyan híres szakértők, mint Léna és Havasz, és még sokan mások szerint Kafre fáraó építette. Hogy pontosan mikor ez, mint annyi más dolog a szfinxel kapcsolatban, máig vita tárgya. De valószínű, hogy úgy időszámításunk előtt 2500 körül. Ami érdekes, és amit biztosan tudunk, méghozzá a hieroglifikus szövegekből, hogy Kafre apja, Khufu, tehát Keops, építette a nagy piramist, negyed mérföldre attól a helytől, ahol később a Sphinx épült. Kafre pedig megépítette a saját piramisát, amely kicsit kisebb volt, mint az apjáé, szintén negyed mérfölddel a Sphinx mögött. A gízai Sphinx több mint 73 méter hosszú, 20 méter magas, kelet-nyugati tengelyen helyezkedik el. A Sphinx oroszlán teste törzsből, melső és hátsó lábakból, valamint a jobb hátsó láb combja köré tekeredő farokból áll. Érdekes, hogy a Sphinx emberi feje túl kicsi az oroszlán testéhez képest. Ennek az aránytalanságnak az oka ismeretlen. Egyes kutatók feltételezik, hogy a Sphinxnek eredetileg nagyobb feje volt, és hogy a jelenlegi fej egy későbbi módosítás. Bizonyíték erre azonban nincs. Ma már hiányzik az ureus, a szent kobra a homlokáról, a szakálla és az orra egy része. Nagyon érdekes, hogy nem darabonként állították össze, hanem egyetlen mészkő tömegből faragták ki. A Sphinxet abból a hatalmas mészkő domb maradványaiból faragták ki, amely a Khufu, tehát a Keops piramis kőfejtőjeként szolgált. Ennek következtében egy olyan mélyedésben található, amelyet az év ezredek folyamán többször is feltöltött a sodródó homok, ami azt jelentette, hogy évszázadokon át gyakran csak a feje látszott ki a sivatag homokjából. A Sphinxen található festék maradványok arra utalnak, hogy a figura eredetileg színese volt festve. Testét vöröses okkersárga festék borította. Az arcon még mindig láthatók a vörös pigment maradványai, ami arra enged következtetni, hogy valamikor a Sphinx egész arcát vörösre festették. A fejdíszén pedig kék és sárga festéknyomok utalnak arra, hogy a Sphinxet egykoron rikító színekkel díszítették. Az arcot az évszázadok során az időjárás és a vandalizmus is megviselte. A Sphinx arca már súlyosan sérült, törött orral és hiányzó szakállal. A 19. század elején végzett régészeti ásatások során megtalálták a faragott kőszakáll darabjait és a fedíszéből származó királyi kobra emblémát. A szakáll darabjai ma a londoni British Museumban vannak. A görög-római időkben Gíza népszerű turisztikai látványosság volt. A piramisokat és a szfinxet már akkor is ősi műemlékeknek tekintették. Különösen a nagy szfinxet látogatta meg több római császár is. A szfinxet az időszámításunk szerinti első században Néró császár tiszteletére megtisztították a homoktól. Monumentális, több mint 12 méter széles lépcsőt emeltek, amely a szfinx mancsai előtti járdára vezetett. A lépcső tetején egy emelvényt helyeztek el, amely lehetővé tette a betekintést a szfinx szentélyébe. A lépcső nagyon sokáig, egészen 1931-ig megmaradt, és ekkor az akkori ásatás vezetője lebontotta. Ha érdekel, korabeli fotókat posztoltam többek között erről is az Instagram oldalamon. Marcus Aurelius szintén meglátogatta a szfinxet, az utolsó római császár pedig Septimus Severus volt, úgy időszámításunk szerint 200 körül. A római hatalom bukásával a szfinx az európaiak számára ismét feledésbe és a Szahara homokjába merült. Ahogy mondtam, a kolosszust a homok évszázadokon át egészen a válláig betemette, sőt sokáig csak egy hatalmas, testetlen fej látszott ki a homokból a Szahara keleti peremén. Aztán 1817-ben egy genovai kalandor Giovanni Battista Caviglia kapitány 160 ember élénytette az első modern kísérletet a szfinx kiásására. Sajnos nem tudták visszatartani a homokot, amely majdnem olyan gyorsan ömlött az ásatási gödrökbe, mint amilyen gyorsan ástak. Kicsit később, 1887-ben Eugène Grabeau további ásatásai során feltárták IV. Tutmózis oltárát és sztéléjét. Tutmózisra mindjárt még visszatérek. Aztán Selim Hassan, egyiptomi régész végül az 1930-as évek végén szabadította ki végleg a homokból a szfinxet. A szfinx így emelkedett ki a tájba az áthatolhatatlannak tűnő feledés árnyékából, cikkezte akkoriban a New York Times. 1931-ben egyébként egy sor restaurálást is végeztek, amelyek közül néhány nagyon rosszul sikerült. A szfinx sérült fejét például betonnal próbálták kijavítani, ami megváltoztatta a profilját. A terület mészkő rétegei különböző mértékben állnak ellen az eróziónak, amelyet főképp a szél és a szél által fújt homok okoz, ami a szfinx testének egyenletlen állag romlásához vezet. A test legalsó része, beleértve a lábakat is, szilárd szikla. A szfinx teste egészen a nyakáig puhább rétegekből áll, amelyek jelentős mértékben elszenvedték ezt a bomlást. Az a réteg, amelyből a fejet faragták, viszont ismét sokkal keményebb. Egyébként a nagy szfinx testében és alatta is számos akna van, ilyen zsákutcás akna, amelyet valószínűleg kincsvadászok és sírrablók ástak. Az óbirodalom vége után valamivel a gízai nekropolisz elhagyatottá vált, és a sodródó homok végül válláig betemette a szfinxet. Az első dokumentált ásatási kísérlet időszámításunk előtt 1400 körülre tehető, amikor a fiatal IV. Tutmózisz, a 18. dinasztió fáraója egy csapatot gyűjtött össze, és nagy erőfeszítések árán sikerült kiásni az előső mancsokat, amelyek között aztán egy szentélyt emeltek, amely az álom sztélének, egy feliratos gránit táblának adott otthont. A hozzá kapcsolódó legenda szerint Tutmózisz, egyiptomi herceg a sivatagban vadászni ment. Elfáradt és lefeküdt a szfinx árnyékába. Álmában a szobor, amely magát Horemaketnak, tehát Horus a horizonton nevezte, megszólította őt. Panaszkodott a tönkrement teste és a betóduló homok miatt. Horemaket felajánlotta Tutmózisznak a trónt, a segítségét cserébe. Az álom sztélé sérült szövegének egy részlete körülbelül így hangzik. A királyi fiú Tutmózisz, amikor megérkezett, e hatalmas Isten árnyéka alá ült, álomzálta meg, és éppen abban a pillanatban aludt el, amikor rá az égbolt csúcsán járt. Úgy találta, hogy a fenséges Isten saját szájával szólt hozzá, ahogyan az apa beszél a fiához, mondván. Én vagyok az apád, Harmak his copriratum. Neked adom a birodalmam feletti uralmat, az élők feletti felsőbbrendőséget. Nézd meg állapotomat, a sivatag homokja, amelyen fekszem, beterített engem. Ments meg engem. A legenda szerint tehát a napisten a szfinxen keresztül beszélt hozzá, és arra kérte az ifjú herceget, hogy takarítsa el a homokot, mert a szfinx fuldoklik tőle. A Szfinx megígérte neki, hogy ha ezt megteszi, Egyiptom királyává teszi. Tutmózisz eltakarította az összes homokot, és lám, 2 év múlva az Isten teljesítette az ígéretét, és Egyiptom királyává tette. Sajnos az álom sztélé szövege sérült, de van egy rész, amely a Szfinxet Káfréval hozza összefüggésbe. Bár a szövegnek ez a része nem teljesen épp. A 13. sorban egykor egy szótöredék volt. Kef. Ezt a titokzatos sort tartják a mai napig a Szfinx megépítője nevének. Hogy a hercegnek valóban volt-e ilyen álma vagy sem, azt nem tudni. De amikor 4. Tutmózisz fáraó lett, hozzájárult a Szfinx imádó kultusz bevezetéséhez az új birodalomban. Egyiptom szerte mindenütt megjelentek a szfinxek szoboralakban, domborműveken és festményeken, gyakran a királyi hatalom és a napszent hatalmának erőteljes szimbólumaként. Az orr elpusztulásával kapcsolatban számos legenda létezik, amelyek arra próbálnak választ adni, hogy hová tűnt, vagy hogy mi történt vele. Az egyik a mamelukok művének tulajdonítja a pusztítást. Egy másik legenda pedig Bonaparte Napóleon hadserege által kilőtt ágyúgolyóknak tulajdonítja. Napóleon 1797-ben tervet dolgozott ki a Nílus körüli területek meghódítására. Győzött a legendás piramisoknál vívott csatában. Talán ezért tartja magát makacsul a mendemonda, hogy az ő ágyúi tettek át az ősi szoborban. Napóleont valójában lenyűgözte az újonnan meghódított terület dicső múltja. Több ezer éves történelem néz le ránk, kiáltott fel állítólag, amikor meglátta a monumentális szobrot. Felmentő bizonyítékként szolgálhat az a tény is, hogy Napóleon a legnagyobb tisztelettel viseltetett az antikvitások iránt, és Egyiptomot az egész emberiség tudománya és művészete bölcsőinek nevezte. Ráadásul többszörösen bizonyított, hogy már jóval Napóleon expedíciója előtt Egyiptomban látogató európaiak felfedezték a szfinxet ért sérüléseket. Például 1546-ban, amikor dr. Pierre Belon bejárta Egyiptomot, meglátogatta a nagy kolosszust. A szfinx ekkor már, ahogy ő írta, nem viselte többé a kecsesség és szépség bélyegét, amelyet Abdel-Latif 1200-ban még annyira csodált. Festők és metszetkészítők serege készített lenyűgöző képeket, és ezek mindegyikén a szfinx már roncsolt orral látható. A dán Frederick Louis Norden például 1737-ben készített vázlatokat, amelyeket 1755-ben jóval Napóleon kora előtt publikáltak. Ezek a rajzok azonban már orr nélkül ábrázolják a szfinxet, ami egyértelműen ellentmond a legendáknak. Posztoltam az Instagram oldalamon, ha érdekel, keresse az Attágító oldalára. Marad a kérdés, ki csúfította el a Sphinx arcát, és miért? Ki volt az orr gyilkos? Bocs a szójátékért, nem tudtam kihagyni. Spoiler, nem Obelix volt. A válaszért vissza kell ugranunk jó néhány évszázadot. Ahogy már említettem, a Sphinx kultusza Egyiptomban a középkorban is folytatódott. Úgy tartották, hogy ez egy talizmán, ami megvédi Gízát és Kairót a sivataktól. Egyes arab írók Belhépnek, a kánaáni Hauron isten egyik változatának tekintették. Abdel-Latif al-Bagdadi, az 1163-ban Bagdadban született tudós és utazó író, 1189-től több éven át járta a Közel-Keletet. Egyiptomba is eljutott, és néhány évet Kairóban töltött. Többek között úgy írta le a Szfinxet, mint ami félig a homokba van temetve, és nem tett megjegyzést hiányzó orról. Úgy tűnik tehát, hogy akkoriban a Szfinx még épp volt. Al-Makrizi, Ar-Rashidi és más középkori arab történészek szerint a Szfinx arcát, időszámításunk szerint 1378-ban Mohammed Saimat Dahr, Kairó legrégebbi és legtekintélyesebb szufi rendjének fanatikus tagja tette tönkre. Saimat Dahr dühösen tapasztalta, hogy az egyiptomi fellahun, a parasztok, istenként imádták a szfinxet, és hogy áldozatokat mutatnak be neki, abban a reményben, hogy majd az árvíz ciklus szabályozza, ami aztán bőséges termést és gazdagságot eredményez majd. A hódolat a kirívó megnyilvánulásán felháborodva Saimat Dahr követőivel megrongálta a szfinx orrát és füleit, hogy megmutassa az embereknek, hogy a szfinx csak egy darab kő, és nem Isten. Állítólag a Szfinx szomszédságában lakó fellahun, tehát a parasztok, annyira felháborodtak a pusztításon, hogy Saimat Dahrt meglincselték, Széttépték, és végül az általa tönkretett nagy műemlék közelében temették el a testét. Valójában azonban elfogták, bebörtönözték, és Saim ad-Dahr ott, a börtönben, a megrongált Sphinx közelében 1384-ben halt meg. Azzal, hogy a fanatikusok így eltorzították a Sphinx arcát, egyben elvették az identitását is. Az arcvonásainak ismerete segíthetne azonosítani, hogy kiépítette az ősi őrt. Az arcának rekonstruálására tett kísérlet olyan kihívás, amely évek óta foglalkoztatja a kutatókat szerte a világon. Tutmózisz álom sztéléjén levő névtöredék úgy tűnik Kafrével, tehát Kefrennel hozza összefüggésbe a Sphinxet. De vajon igaz ez a feltevés? Ahogy mondtam, sokakat foglalkoztat, hogy kinek az arcvonásait viseli a Sphinx. Müncheni igazságügyi szakértők megpróbáltak fényt teríteni a rejtélyre. Nagyszámú képet, fényképet vizsgáltak meg, különböző méréseket végeztek. Céljuk az volt, hogy meghatározzák a Sphinx és a két fáraó, Kefren és Khufu közötti hasonlóság mértékét. A kutatók a legapróbb részletekig összehasonlították az egyes vonások alakját és méretét. Marcus Schönflug, a projekt vezető törvényszéki patológusa így nyilatkozott erről. A morfológiai arcvonások összehasonlításakor egyértelmű különbségeket látok Cheops és a Sphinx között. Ezért inkább azt mondanám, hogy a kettő nem azonos. Kefren és a Sphinx között azonban másképp néz ki a helyzet. Vannak olyan vonások, mint a fülek vagy az alsó állkapucs régiója, amelyek egy kicsit jobban illeszkednek egymáshoz. De azért nehéz minden kétséget kizáróan tisztázni, különösen, mert a Sphinxnek hiányzik az orra. Ráadásul az sem világos, hogy az ókori egyiptomi mesterek mennyire valósághűen ábrázolták az anatómiai részleteket. A Sphinx ma. A puha homokkő miatt a Sphinxet sokszor restaurálták, ám a javítások néha még nagyobb károkat okoztak. Időszámításunk előtt 1400 óta legalább 5 nagyobb restaurálási kísérleten esett át. A szél, a páratartalom és a modern Kairóból származó szennyezés miatt az állapota mindig tovább romlik. Néhány évvel ezelőtt az egyiptomi hatóságok tudomására jutott, hogy az egyik közeli csatornában levő szennyvíz a helyi talajvízszint megemelkedését okozta. A nedvesség felszivárgott a Sphinx testébe, és nagy mészkő darabok váltak le a szoborról. Próbafúrásokat végeztek a Sphinx körüli alapkőzetben, és megállapították, hogy a talajvíz már csak mindössze 4,5 méterre volt a szobor alatt. Szivattyúkat telepítettek a talajvíz elvezetésére, és úgy tűnik, eddig minden rendben. A mai epizódot John Lawson Stoddard szavaival zárom. A Sphinx ősisége az, ami izgalomba hoz minket, amikor ránézünk, mert önmagában nincs semmi varázsa. A sivatag hullámai a melkasához emelkednek, mintha a szörnyeteget aranyból készült tekervénybe akarnák burkolni. Arcát és fejét megcsonkították a fanatikusok. A száj, amelynek szépségét egykor csodálták, most kifejezéstelen. Magányosságában mégis nagyszerű, a meg nem nevezett korok rejtélyébe burkolózva. Az egyiptomi ókor erekéje ünnepélyesen és némán áll a szörnyű sivatag, az örökké valóság szimbóluma előtt. Itt vitatkozik az idővel, a múlt birodalmával, örökké egy olyan jövőbe tekint, amely még mindig messze lesz, amikor mi, mint mindazok, akik előttünk jártak és arcára néztek, leéltük életünket és eltűntünk. Ennyi volt az attágítás mára, remélem tetszett a mai rész. Mint mindig, most is posztoltam további infókat és fényképeket az Instagram oldalamon. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek és kommentnek, és köszönöm szépen ezt a sok-sok üzenetet, amit az Instagramon írtatok. Hamarosan újra jelentkezem, addig is maradj szkeptikus! Maradj kíváncsi!
Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása. Hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké.
Embertelen Podcast.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.